Még tavaly októberben módosult a társasházakról szóló 2003. évi törvény. Ennek értelmében a társasházi közgyűlés által megválasztott közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke köteles ez minőségét május 1-jéig az ingatlan nyilvántartásba bejegyeztetni. A kötelezettség minden 6 lakásosnál nagyobb társasházat érint, függetlenül a közös képviselő tulajdonosi minőségétől, mondta az Inforádiónak az Illés és Szabó ügyvédi társulás vezető ügyvédje. Szabó Judit Annával Rozgonyi Ádám beszélgetett.
A törvénymódosítás indokolása alapvetően két okot említ, az egyik az a hatóságokkal való könnyebb kapcsolattartás, a másik viszont a jegyzők törvényességi felügyeleti hatásköreinek a gyakorlása. Valójában nem május 1-én fog változni a jogszabály, hanem ez a jogszabálymódosítás ez már október 1-én bekövetkezett. A május 1-i határidő lényegében arról szól, hogy már ugyan korábban is be kellett jelentkezni ebbe a nyilvántartásba, de május 1-ig kaptak haladékot a közös képviselők. Ez azt jelenti, hogy május 1-ig nem csak a nyilvántartás útján tudják igazolni magukat, hanem más hitelt érdemlő módon is. Ennek a módosításnak alapvetően az volt az oka, hogy a hatóságoknak sokszor keresniük kellett, hogy egy-egy társasháznak ki a közös képviselője, és ezért úgy gondolta a jogalkotó, hogy célszerűbb lenne őket összefogni egy nyilvántartásba, egy adatbázisba, ahol társasházanként ki lehet keresni, hogy az adott társasház közösségnek ki aktuálisan a közös képviselője. A másik ok pedig az, hogy a jegyzők, már ez nem kimondottan közismert, de törvényességi felügyeleti eljárást gyakorolnak a társasházak felett, és hogyha érkezik egy bejelentés akár a lakók részéről, akár birtokviták kapcsán is szokott ilyesmire sor kerülni, akkor a jegyzőknek is komoly erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy kiderítsék, hogy aktuálisan ki a közös képviselő az adott társasháznak. És ennek a hatáskörnek a gyakorlását is szeretnék megkönnyíteni.
Tehát adott egy határidő, egy utolsó határidő, mondjuk így. Ha valaki nem tesz eleget annak, mint a törvény előír, akkor milyen következményekkel számolhat? Tehát marad a közös képviselő az, akinek nincs birtokában majd földhivatali bejegyzés?
Igen, a május 1-i határidő az nem eredményezi azt, hogy aki nem jelentkezik be ebbe a nyilvántartásba, az elveszíti a közös képviselői megbízatását. Pusztán az lesz nehezebb, hogy ő harmadik személyek felé igazolja a közös képviselői minőségét. Tehát ez gyakorlatban olyan nehézségeket tud okozni, hogy a postát adott esetben nem adja át neki a postás, vagy hogyha a banki ügyintézést szeretne kezdeményezni, akkor nem fogja tudni igazolni magát.
Tehát ügyeket akkor nem tud majd intézni egy társasház képviseletében?
Lényegében ügyeket nem fog tudni intézni, igen.
Tehát érdemes akkor körültekintőnek lenni ezzel kapcsolatban. Hogyan is zajlik a nyilvántartásba vétel folyamata egyébként?
Ez nem minden földhivatali illetékességi területén kidolgozott. Mi olyan 40-50 társasági közös képviselő bejegyzésén vagyunk túl, és mi úgy látjuk, illetve ezt a Budapest Főváros Kormányhivatalának a tájékoztató anyagaiból is ki lehet olvasni, hogyha a közgyűlésnek a jegyzőkönyvét bemutatja az ügyvédnek a közös képviselő, akkor erről az ügyvéd egy kivonatot készít, ezt a kivonatot megfelelteti a társasházakról szóló törvény előírásainak. A közös képviselő ezt a nyilatkozatot aláírja, az ügyvéd ezt a nyilatkozatot ellenjegyzi, és ezt adja be a földhivatalba, és ezzel elegendő a regisztrációhoz. Ugyanis az egész eljárás ügyvéd köteles, nem elegendő, hogy a földhivatalba befárad a közös képviselő, és bejelenti a megfelelő igazolása birtokában, hogy ő a közös képviselő, jogi képviselőhöz kell fordulni, magyarán mondva, vagy ügyvédhez, vagy közjegyzőhöz.
Vannak-e kivételek, vagy lehet-e valaki kivétel ez alól, a szabályozás alól?
Alapvetően csak a 6-nál több lakást tartalmazó társasházakra vonatkozik a társasházakról szóló törvény. Ez alatt a jogalkotó engedi, hogy a közös tulajdonra vonatkozó PTK szabályok szerint működjenek. Tehát, hogyha a 6 lakásos társasházról van szó, akkor neki már be kell jelentkeznie, de ez alatt nem feltétlenül szükséges. Ugyanúgy nem vonatkozik osztatlan közös tulajdonú ikerházakra, vagy sorházakra sem.
Van esetleg valamilyen díja a közös képviselő bejegyzésének?
A földhivatal felé az eljárás maga díjmentes, mivel jogi képviselő köteles, ezért a jogi képviselőnek kell megbízási díjat fizetni, illetve hát a közjegyzők is felszámolnak adott esetben díjat. Gyakran szokott kérdésként felmerülni, hogy többletjogokat kapnak-e a közös képviselők a bejegyzés által, Adott esetben megkönnyíti-e ez a közös képviselőnek, hogy banki hitelt vegyen fel, de ilyesmiről szó sincs. Egyébként is a magyarországi bankok akkor hiteleznek társasházat, hogyha erről a közgyűlési határozat rendelkezik.
Van-e még valamilyen változás az ingatlan jogi területen?
Ó, társasházak kapcsán egyébként van még egy változás. A beszámolójukat is, a társasházaknak a beszámolóját is be kell adni a földhivatalba, és ezt is a Lechner Központ közé fogja majd tenni a honlapján, de jelen pillanatban ennek a részletszabályait még nem ismerjük, és ennek a gyakorlatát sem ismerjük.
És miért szükséges ez olyan?
Hát ugye nyilván itt megint vissza kell utalni a jegyzői törvényességi felügyeleti jogkörnek a könnyebb gyakorolhatóságára, tehát hogyha a jegyző egyből bele tud tekinteni ezekbe az iratokba, akkor nem kell megküzdeni ők a közös képviselőkkel, hogy adják át ezeket, annak érdekében, hogy ellenőrizni tudják, hogy ez jogszerűen működik a társasház, de egyébként meglehetősen fontos az ilyesmi akkor is, hogyha az ember társasházi lakást vásárol. Ugyanis ilyen esetben a vevő jelölteknek gyakran nyomozniuk kellett azután, hogy ki a közös képviselő, és hogy hogyan gazdálkodik a társasház, így viszont lesz egy bárki által megtekinthető adatbázis, amiben csak be kell tekinteni.
Szabó Judit Annát, az Illés és Szabó Ügyvédi Társulás vezető ügyvédjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Újabb versenyfelügyeleti eljárásokat indított a gazdasági versenyhivatal 3 élelmiszer kiskereskedelmi láncnál. A fogyasztói jelzések alapján a GVH azt vélelmezi, hogy egyes teljes kiörlésűként hirdetett termékekkel kapcsolatban megtévesztő lehet a kereskedelmi kommunikáció. Magyarországon több mint 1 millióan élnek cukorbetegséggel, számukra rendkívül lényeges, hogy milyen alapanyagokból készülő péksüteményt fogyasztanak. A továbbiakról Tatár Timea kérdezte Horváth Bálint kommunikációs vezetőt.
A gazdasági versenyhivatal több fogyasztójelzést is kapott azzal kapcsolatban, hogy egyes kiskereskedelmi láncok teljes kiörlésüként hirdetett pékáróival véletlenül megtévesztik a fogyasztókat. A GVH lefolytatott egy versenyfelügyeleti eljárást a Lidl-nél, és megállapította, hogy a kiskereskedelmi lánc kereskedelmi gyakorlata, reklám gyakorlata az megtévesztő volt 4 teljes kiörlésű termékével kapcsolatban, és ezért a gazdasági versenyhivatal versenytanácsa egy 186 millió forintos bírságot szabott ki.
Ugye most újabb 3 versenyfelügyeleti eljárás indul a Spar, az Aldi és a Tesco-val szemben. Ez alatt mit kell érteni?
A GBH mindhárom élelmiszer kiskereskedelmi cég esetében azt észlelte, hogy egyes teljes kérlésű jelzővel forgalmazott, helyben sütött pékáróikkal kapcsolatos kereskedelmi kommunikációjukban, illetve önmagában ezeknek a termékeknek az elnevezésével valószínűsíthetően megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytatnak. A gyanú szerint a cégek azt a téves benyomást keltik a fogyasztókban a termékek összetétele, mint lényeges jellemző tekintetében, hogy azok túlnyomó részben, vagyis döntő részben teljes kérlésű liszttel készültek, és a gazdasági versenyhivatalnak az a gyanúja, hogy ez nem felel meg a valóságnak.
Ha most kifejezetten a fogyasztókat nézzük, rájuk nézve, az egészségüket nézve, milyen hatással lehet egy ilyen megtévesztés, ha beigazolódik, hogy valóban ezek a termékek nem teljes kérlésűek voltak?
Az fontos tudni, hogy Magyarországon a KSH adatai szerint több mint 1 millióan élnek cukorbetegséggel, vagy inzulin rezisztenciával, és számukra rendkívül lényeges az, hogy milyen alapanyagokból készülő péksüteményeket fogyasztanak, hisz ez alapvetően befolyásolja a mindennapi életminőségüket, vagy akár az egészségüket is. Tehát ezeknek a fogyasztók számára fontos üzenet az, hogy egy termékről azt állítják, hogy teljes kérlésű lisztből készült, és ez valójában nincs így, mert mondjuk kevesebb, mint 50%-ban tartalmaz csak teljes kérlésű lisztet, ahogy ez egyébként a Lidl esetében bebizonyosodott, akkor az megtéveszti a fogyasztókat. Ezzel kapcsolatban a GVH arra hívja fel a figyelmet, hogy a vállalkozásoknak nagy figyelemmel kell lenniük arra, hogy a fogyasztók azok miként fogják értelmezni az üzenetüket, és nem várhatják el a fogyasztóktól, a vásárlóktól, hogy az állítások valóságtartalmának részletesen utána járjanak, hiszen a vásárlók, a fogyasztók csak nagyon rövid üzenetekből hoznak vásárlói döntéseket, és ez nagyban befolyásolja a vásárlási szokásainkat is.
Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjét hallották. Uruguaybe utazott a magyar igazságügyi miniszter, hogy a kábítószer kereskedelem visszaszorításáról tárgyaljon a dél-amerikai ország legfőbb ügyészével, számolt be közösségi oldalára feltöltött videójában Tuzson Bence. Részletek Rozgonyi Ádámtól.
Az nem lehet, hogy a gyerekeinket kábítószerrel mérgezzék, és ezért jöttünk el ide most Uruguayba, a Montevideóba, mert az itteni kikötő az egyik olyan kikötő, amin keresztül a közép-amerikai drog Európába vándorol. A kábítószer bűnözőket meg kell állítani, és ebben állapodtunk meg most az itteni legfőbb ügyész asszonnyal, hogy együtt lépünk föl a kábítószer kereskedőkkel szemben.
Mondta a Facebook oldalán közzétett videóban az igazságügyi miniszter. Tuzson Bence múlt héten Argentinában tárgyalt a dél-amerikai ország igazságügyi miniszterével és delegulációs miniszterével, továbbá az argentin legfőbb ügyésszel. Az egyeztetés fő témája akkor is a kábítószerek elleni küzdelem volt. Tuzson Bence hangsúlyozta, hogy a kábítószerek terjedésének megállítása érdekében Magyarország is együttműködik a dél-amerikai államokkal. Kiemelte, Magyarországon zéró toleranciát hirdetett a kormány a kábítószerkereskedőkkel, a kábítószer használattal szemben, amit érvényesíteni kell a nemzetközi kapcsolatokon keresztül is, tette hozzá Tuzson Bence.
Az utóbbi időszakban a legkisebb falvakban is megjelentek a könnyen hozzáférhető olcsó designer drogok, amelyek már jelentősen befolyásolják a közbiztonságot is, mondta sajtótájékoztatóján Horváth László, a kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. Domanics András összefoglalója.
A drogkereskedelem felszámolására annyi pénz lesz Magyarországon, amennyi kell, mondta Horváth László, kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.
Hogy minden egyes akció, amely felszámol egy drogbandát, egy kábítószerkereskedő hálózatot vagy csapatot, az életeket ment. Minden egyes olyan beavatkozás, amikor még azelőtt érünk el a kábítószerkereskedőkhöz, mielőtt még szétszórnák mérgeiket, az mind életet ment.
A kormány azzal is támogatja a rendőrség munkáját, hogy olyan jogszabályi környezetet teremt, amely a rendőrségi beavatkozást hatékonyabbá, gyorsabbá és eredményesebbé teszi, mondta a kormánybiztos.
Ezért azon túlmenően, hogy az alaptörvényben rögzíteni fogjuk rövid időn belül, hogy Magyarországon tilos kábítószert előállítani, terjeszteni, használni és népszerűsíteni, ezen túlmenően számos szigorítást és olyan új eszközt fogunk bevezetni, amely reményeink szerint a kábítószer kereskedőket elrettenteni fogja ettől a tevékenységtől, a rendőrségnek pedig megkönnyíti a munkáját. Kábítószer kereskedőkkel szemben zéró tolerancia van.
A március 1-én elindult akció nem egy hónapra szól, hangsúlyozta Horváth László, aki szerint a magyar társadalom 92%-a támogatja az erőteljes és szigorú fellépést a kábítószerkereskedőkkel szemben. A kormány biztos beszélt arról is, hogy a kábítószerpiac és a fogyasztás szerkezete fokozatosan átalakult Magyarországon, kezdetben klasszikus drogokkal és parti drogokkal lehetett találkozni.
És igazából az utóbbi időszakban jelentek meg inváziószerűen vidéken is, a legkisebb falvakban is a úgynevezett designer drogok. És ezek a designer drogok most már olyan szinten hozzáférhetők, olyan szintű olcsók, hogy fogyasztásukhoz kapcsolódóan jelentek bűncselekmények a településeken. Jelentősen befolyásolják a közbiztonság romlását.
Horváth László szerint a drogkeresleti oldallal is kezdeni kell valamit, aminek része a megelőzés és a rehabilitáció is. Domonics András, Inforádió, 88,1.
2025-ben a magyar rendőrség legfontosabb szakmai feladata a kábítószerkereskedelem felszámolása lesz, mondta sajtótájékoztatóján az országos rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese. Domonics András összefoglalóját hallják.
A kábítószerkereskedelem felszámolásának munkájából a rendőrség állományának egyetlen tagja sem húzhatja ki magát, mondta Töreki Sándor rendőrvezérőrnagy, bűnügyi országos rendőrfőkapitány helyettes. Hozzátéve, ez a magyar rendőrség 2025-ös legfontosabb szakmai tevékenysége és szakmai tevékenységének iránya.
A kábítószer fogalmat tág értelemben használnám, hiszen vannak a klasszikus kábítószerek, vannak az új pszichoaktív anyagok, és emellett azok a kotyvalékok, maszlagok, amelyeknek az élettani hatása borzasztó, vagy talán nem is ismert. Ezek rendkívül olcsó szerek, de rendkívüli módon tudják rombolni az emberek egészségét, ezen keresztül a közösséget és a biztonságot.
A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda keretei között létrejött egy részben nyomozókból, részben pedig akciószolgálatot ellátó mintegy 210 fős egység, mondta a rendőrvezérőrnagy.
Emellett a vármegyei rendőrfőkapitányságok is kiveszik a részüket a munkából. Jelenben zajlik minden vármegyei rendőrfőkapitányságon eltérő létszámokkal akciócsoportok felállítása.
Töreki Sándor elmondta, nagyon fontos a technikai eszközállomány biztosítása, így például újabb, modernebb mintavételi eszközöket szerez be a rendőrség.
Nagyon fontos ebben a küzdelemben a megelőzési tevékenység is. A megelőzés szakmai szinterei, az iskolák, oktatási nevelői intézetek és a települések vonatkozásában település típusokat állítottunk fel, mert más-más megelőzési tevékenységet kell folytatnunk, például egy 5000 fő alatti, vagy éppen egy 5000 fő feletti lakosságszámmal bíró települése. Közelővel folyik ennek a szakmai programnak a kidolgozása. Természetesen azokat az alapelveket és az alapprogramokat, amelyekkel eddig is dolgoztunk, lásd, DADA ellenszer, részei maradnak a szakmai munkának, de nem kívánunk hagyományos sémák szerint dolgozni, és igyekszünk új megoldásokat megtalálni, és természetesen a média és az online világ adta lehetőségeket is ki szeretnénk használni ebben a munkában.
A rendőrvezérőr nagy elmondta, céljuk a látható, nyílt rendőri akciósorozat mellett az érintett bűnözők felderítése a rendelkezésükre álló minden eszköz felhasználásával.
A kábítószerkereskedők elleni komolyabb fellépés első napjaiban Pest vármegyében fogtak el több drogkereskedőt, foglaltak le drogot és jelentős mennyiségű készpénzt. Domanics András összefoglalóját hallják.
Több hónapos komoly felderítő munka után a hét elején összehangolt akcióban több Pest vármegyei drogkereskedőn rajtaütött a rendőrség, mondta sajtótájékoztatóján Bátyi Péter rendőr alezredes, a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság főosztályvezetője.
Az egyik ismert díler éppen egy frissen vásárolt csomag kristállyal a gépkocsiában tartott hazafelé, amikor a kollégáim Zsámbokon megkísérelték megállítani ezt a gépjárművet. A gépkocsiban utazó kettő fő azonban a rendőri felszólításnak nem tett eleget, amtójokkal kitörtek az útzárból, ennek során az egyik rendőramtó belehajtottak, és a velük szemben intézkedő egyik kollégát majdnem elsodorták. A nagy sebesség miatt azonban a gépjármű vezetője elveszítette uralmát a jármű felett, és egy közeli útpatkán fennakadt.
A jármű utasai elfogásuk előtt egy szántóföldön futva menekültek tovább, eldobva több millió forint értékű drogot, tette hozzá a rendőr alezredes.
Később az egyik elkövető otthonában nagyságrendileg 4 millió forint értékű készpénzt találtunk, mely lefoglalásra került, ez az összeg a kábítószerkereskedelemből származik. Mindezzel párhuzamosan 7 különböző, a kábítószer bűnözéssel fokozottan fertőző vármegyei területen 7 elkövető elfogására került sor. Az értékesítési hálózat különböző tagjai ők, akiket egy időben különböző helyszíneken nagyszámú rendőri erő fogott el.
Az akcióban a rendőrök nagyjából 5 millió forint értékű drogot, mintegy 7 millió forint készpénzt és egy járművet foglaltak le.
Az utólag elfogott legfelsőbb kapcsolattal együtt összesen 8 személyt hallgattunk ki gyanúsítottként, közülük 7 személy őrizetbe vételét rendeltük el. A mai napig az illetékes bíróság 5 tagjukat helyezte letartóztatás alá.
Ebben az akcióban közel 70 rendőr összehangolt munkájára volt szükség, tette hozzá Bátyi Péter, aki elmondta, az elmúlt hónapokban több mint 20 kábítószer terjesztőt és mintegy 80 kábítószer fogyasztót vontak büntető eljárás alá. Összesen 4 kg illegális szert vontak ki a forgalomból, és 30 millió forint értékben foglaltak le vagyontárgyakat.
Veszprém után Gyöngyösre érkezett az Elterelés a gyakorlatban című szakmai roadshow, az Országos Rendőrfőkapitányság, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint a Drogkutató Intézet közös programja. Gyöngyös és környéke az egyik legfertőzöttebb területnek számít Magyarországon. Tatár Timea, a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatóját, Téglási Kristófot kérdezte.
Mi úgy látjuk, hogy a szigorítás az nagyon kell, tehát komoly a probléma, és a zéró tolerancia, ami eddig is megvolt, annak a fokozottabb érvényesítése nagyon fontos. Viszont szakmailag meg azt mindenképpen el kell mondanunk, hogy ez a nulladik pont. Mert hogy a prevenció elsődlegessége, amit a drogellenes stratégia is kimond, az még mindig áll. Tehát azt jelenti, hogy most a dílereket és a terjesztőket és a termelőket le kell vadászni, ez nem kérdés. Viszont a prevenció az nagyon fontos, tehát hogy akkor tudjuk megállítani a drog használatot, vagy kábítószer használatot, hogyha a fiataloknak elmagyarázzuk, hogy miért ne csinálják.
Egy drogkereskedő számára, vagy drogterjesztő számára lehet az visszatartó erő, hogyha akár teljes vagyonelkobzást is kaphat?
Azt nem tudom, hogy nekik lehet ez visszatartó erő, viszont a környezetének lehet. Abba kell belegondolni, hogy egy ilyen hátrányos helyzetű térségben valaki azt látja, hogy a X, most nem akarok nevet mondani, mondjuk 22 évesen évente cseréli a merciét, és néha picit bemegy a börtönbe, de egyébként haláljól él. a drogterjesztésből. Tehát, hogyha ezt látja, akkor azt mondja, hogy ezt az életet szeretném követni. Hogyha ezeket az embereket teljesen kiradírozzuk ezeknek a közösségeknek az életéből, akkor ők is azt látják, hogy ez nem kifizetődő, ez nem egy életút.
Horváth László kormánybiztos arról is beszélt, hogy még akár az is elképzelhető, hogy közveszélyességi őrizetbe kerülhetnek a fogyasztók, hogyha valóban veszélyesen viselkednek, örjöngenek. Ez lehet visszatartó erő?
Én nem vagyok jogász, és nem tudom, hogy pontosan ennek mik a jogi feltételei, de én azt gondolom, hogyha meg tudjuk szabni azt a keretet, hogy a prevenció elsődlegessége eljut mindenkihez. Tehát én most azt mondom, hogy a 14-től a 29 éves korosztályban mindenkihez eljut a prevenció, akkor talán ennek hosszú távon lesz eredménye.
Prevenció alatt mit kellene értenünk?
Prevenció alatt azt kell érteni, hogy releváns információkat adunk át, és mindenkinek olyan szinten adjuk át ezeket az információkat, amilyen szinten ők vannak. Tehát egy 14 éves gyereknek is más szókészlettel, más kommunikációs csatornákon és más képletekkel, mint egy mondjuk egy 20 évesnek, vagy egy szakembernek. És hogyha mindenkinek releváns információkat átadunk, akkor amikor döntési helyzetbe kerül, akkor ő már tudja azt, hogyha ezt elfogadod, és ezt beveszed, akkor ennek ez lesz a következménye. Ha azt beveszed, annak az lesz a következménye. Tehát a következményeket kell feltárni előttük, és a prevenciónak ez lenne a lényege.
Nyilván drogok és drogok között is különbség van, de le lehet szokni a szerekről?
A Nemzeti Drogellenes Stratégiának az volt a másik lába, ez a teljes felépülés központú kezelés. Tehát, hogy a kezelésnek viszont annak kell a víziója lenni, hogyha valaki bekerül a kezelésbe, valakit bevonunk már a kezelésbe, akkor a teljes felépülés legyen a végcél. Tehát az ártalomcsökkentés az itt bukik meg. Tehát a végcél, a vízió az az kell, hogy amikor kijön a kezelésből, akkor ne fogyasszon szert. És ilyen értelemben igen. Tehát azért az esetek mondjuk 90%-ában lehet jönni ebből.
Mekkora probléma ma Magyarországon a drogfogyasztás?
Azt gondolom, hogy a társadalom még nem látja, hogy mekkora probléma. Én azt látom az adatokból, és azt vizionálom, hogy egyre nagyobb lesz, hogyha most nem lépünk.
A Drogkutató Intézet stratégiai igazgatóját, Téglási Kristófot hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja. Az Inforádió jogi magazinját hallják, jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. 2024-ben több mint 13,5 milliárd forint jogdíjat fizetett ki a dalok zeneművek szerzőinek, az Artisius, ami reál értékben elérte a pandémia előtti szintet, mondta az Inforádiónak az Artisius üzleti transformációs igazgatója. Tóth Péter Benjaminnal Rozgonyi Ádám beszélgetett.
2024-ben több mint 13,5 milliárd forint jogdíjat fizetett ki az Artisius a szerzőknek. Ugye itt a zeneművek felhasználásai után járó jogdíjakról van szó, ami egy nagyon-nagyon színes, széles terület, koncertelhangzásoktól, rádiós, tévés játszásokon keresztül egészen a különböző online zenefelhasználásokig terjed ez a paletta, ahol zeneműveket használnak föl. Amikor ilyen felhasználás történik, akkor az Artisius jogdíjat szed, és ezt fizeti ki a dalszerzőknek, zeneszerzőknek, szövegíróknak. Amikor egy ilyen 13,5 milliárd forintos számot hallunk, akkor nyilván az a kérdés, hogy ez a Covid előtti időszakhoz képest most hogy is néz ki, hiszen a zeneiparban, így a dalszerzőknek a bevételeiben, a jövedelmében is egy nagyon nagy hullámvölgyet jelentett a Covid, és azután a jövő éveknek a lassú kilábalása. És erre azt lehet mondani, hogy 2024-es év volt az a szerzői jogdíjakban, amikor azt lehet mondani, hogy reál értékben visszaért a dalszerzőknek a jövedelme a Covid előtti időszakhoz.
Mire jó a jogdíj? Miért jó ez a rendszer?
A szerzői jogdíjnak az alapgondolata az az, hogy akkor születnek új művek, akkor írnak új zenéket, de egyébként akár új verseket, új regényeket, vagy akkor festenek akár a festők új festményeket, hogyha valamilyen módon az alkotásaikból meg tudnak élni. Tehát mivel a művészek azok nem kapnak havi fizetést egy cégtől vagy egy intézménytől, ezért ugye csak az a megoldás képzelhető el, hogy amikor az ő műveiket, az ő dalaikat ebben az esetben később valaki felhasználja, akkor ezután jogdíjat fizet, és ez a visszaáramló jogdíj, ami visszajut így a dalszerzőkhöz, ez ösztönzi őket arra, hogy újabb és újabb dalokat írhassanak.
Ha teszem azt, én a Egri Csillagokhoz nagyon hasonló művet írnék, csak mondjuk más néven nevezném a szereplőket, vagy picit átírnám a cselekményt, akkor én adott esetben jogokat sértenék? Vagy így is sérthetnék?
A szerzői jog az a különböző gondolatok művészi megformálását védi, tehát alapvetően azt az egyéni eredeti megformálási módot, ahogyan kifejezzük a gondolatainkat. Tehát amit nagyon gyakran szoktunk emlegetni, hogy a különböző ötleteket önmagában nem védi a szerzői jog, hanem azoknak azt a kifejtési módját. És itt maga a szabályozás az kellően általános ahhoz, hogy a sok-sok évtized vagy akár évszázadnak a különböző fejlődéseire jól tudjanak reagálni a bíróságok. Tehát ha egyedi ügyben el kell dönteni azt, hogy két regény mennyire hasonlít egymásra, kellett volna az eredeti szerzőtől engedélyt kérni, akkor ebben szakértők, illetve bíróságok vizsgálják azt, hogy csak az ötletek átvételére került sor, vagy már magát a művészi kifejtést is érinti ez az átvétel. Ez nem egy könnyű dolog, éppen ezért szoktak szakértők dolgozni az ilyen ügyeken, tehát vannak olyan közismert témák, amikről nagyon sok regény szól, vagy a zene művek között nagyon sok olyan akkord vagy akkordmenet van, amit rengeteg dal használ. Ezekben adott esetben az adott stílusnak a szakértői ismerete kell ahhoz, hogy valaki el tudja dönteni, hogy ez a két dal ez csak a stílusa miatt hasonlít egymásra, hogy ez a két regény csak a témája miatt hasonlít egymásra, vagy már a szerzőjogot sértő átdolgozás történt.
Igen, mert talán nem túlzás azt állítani, hogy a popdaloknak a 95%-a lényegében négy akkordon alapul.
Nyilván nagyon sok olyan popdal van, amelyiknek hasonló az akkordmenete, de hát vannak olyan zenei stílusok a könyvzenében, például ugye az hagyományos rock and roll, az kifejezetten ilyen, amelyikben még ennél is kötöttebbek a harmónia menetek. Ennek ellenére azért lehet mindegyikben új dalokat alkotni, és ezeknek azért a hosszú évtizedek alatt tényleg egy ilyen békés, nyugodt rendszere alakult ki a zenében is. Tehát nem lehet azt mondani, hogy napi probléma lenne minden új dalnál az, hogy vajon szerzőjogot sérte az alkotója vagy sem. De persze vannak vitás esetek, és ezekben ilyenkor mindig szakértő, illetve bírósághoz döntést végül.
Tehát egyre több zenemű születik, és egyre több olyan, aminek több közreműködője van, szerzőtársa. Ez a szerzői jog szempontjából egy nehezebb esetet jelent?
Igen, ugye hozzánk az Artisiushoz a korábbi években olyan 20 ezer körüli új magyar dalt regisztráltak, és ez 2024-ben nagyon megnövekedett, 26 ezernél is több új magyar dalt regisztráltak hozzánk. És azt lehet mondani, hogy átlagosan nem nagyon változik az, hogy hány szerző ír egy dalt. Az átlag az egészen pontosan 1,7, tehát egy picit a kettő szerző alatt marad az átlag. De inkább az az érdekes, amit rendszerűen látunk, hogy az igazán sikeres dalok, akár a rádióban legsikeresebb dalokat nézzük, akár az online felhasználásokban legsikeresebb dalokat nézzük, ott több szerzője van egy-egy dalnak átlagosan. Tehát a top 30-as rádiós dal az 2,8 szerzős átlagot ad ki, és az onlineban még gyakoribbak ezek az együttműködések, ott 4 szerző a legsikeresebb 30 dalnak az átlagos szerző száma. Ez egyébként nyilván egy adatbázisban a mai világban nem okoz problémát, hogy több szerzője van egy dalnak, akkor több felé kell osztani a százalékokat, ezeket a nyilvántartások tudják kezelni. Amivel lehetnek problémák, azok inkább a különböző daloknak a különböző verziói, amikor van egy eredeti dal, aztán abból egy, kettő, három több átdolgozás születik, ott abból lehetnek problémák, hogy ezeket a különböző verziókat jól meg lehessen különböztetni egymástól, és amikor elhangzik például a most múlik pontosan, akkor az vajon az eredeti Quimby-féle változat, vagy az átdolgozott csíkzenekaros változat, ezzel tudnak problémák lenni.
Ugye közleményben még itt a nemek aránya is nevesítve, hogy ugye erre is van adat, hogy a fiatalok közül esetleg női, férfi szerzők aránya hogyan oszlik meg, milyen műfajokban születnek a zenék.
Igen, azt látjuk, hogy nagyon régóta egy folyamatos jellemzője a könnyű zenének, de egyébként a komoly zenének is, hogy nagyon kevés a női szerző. Amíg az előadók között azt lehet mondani, hogy valamivel magasabb a női előadóknak az aránya, de ott is sok esetben látjuk, hogy férfi dalszerző van a siker mögött. Most ezt úgy kell elképzelni, hogy 20% körül van, egy egész picit 20% fölött az új regisztrált dalszerzők között a nőknek az aránya. De ha azt nézzük egyébként megint csak, hogy a legsikeresebb daloknál ez az arány ez mi, akkor ott inkább 5-10%-ot látunk. Tehát a top 30 rádiós vagy online dal között egy olyan 5-10% a női dalszerzőknek az aránya.
A szerzői jogdíj aspektusából teljesen mindegy, hogy női vagy férfi szerzőről van szó?
Természetesen mindegy. Tehát itt alapvetően az a helyzet, hogy bárki regisztrálhat, bárki írhat új dalokat. Tehát az, amikor azt mondjuk, hogy az új regisztráltaknak a 20%-a nő, ugye ott semmiféle korlát, semmiféle limit nincs, bárki regisztrálhat az Artisjushoz dalszerzőként. Tehát itt valószínűleg olyan helyzet lehet, hogy kevésbé ismert, vagy kevésbé elismert, mint a lányok előtt ez a szerzői, dalszerzői szerep. És bár van ebben egy változás, például ez abban látszik, hogyha a különböző könnyűzenei díjakat nézzük, akár az Artisjus díjat, ami a szerzőket ismeri el, azért az utóbbi években egyre több és több női dalszerző kap ilyen díjakat, vagy az előadóknál, akár a fonogramdíjaknál nézzük, ott is egyre gyakoribb az, hogy női előadók kapnak fonogramdíjat. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon lassú és akár generációkon keresztül tartó változás, hogy ebben a nemi egyenlőség felé azért fontos lépések történnek.
Tóth Péter Benjamint, az Artisjus üzleti transformációs igazgatóját hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
2025-ben paradigmaváltást hajt végre a Nemzeti Adó és Vámhivatal az adó ellenőrzésekben. Ehhez idén egy új jogintézmény, az adategyeztetési eljárás a hatóság rendelkezésére áll. Részletek Sipos Ildikótól.
A NAV idei ellenőrzési stratégiája az adatvagyon hatékony felhasználására, az ellenőrzési tapasztalatok beépítésére és az adózói életutak nyomon követésére alapoz. A jogkövető adózókat továbbra is támogató eljárással segítik, azonban azokban az esetekben, amelyekben felmerül a visszaélés gyanúja, a korábbinál korszerűbb eszközökkel lép fel az adóhatóság, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöke. Vágújhelyi Ferencet hallják.
Most egy radikálisan új változás történt, ez az adategyeztetési eljárás. Ma képesek vagyunk arra, hogy mivel Európában mi gyűjtjük a legtöbb tranzakciós szintű adatot az adózóktól, ez alatt értem az online pénztárgép adatokat, az online számla adatokat, a közúti áru továbbítási rendszer adatait, vagy árufuvarozási rendszer adatait, az EKR adatokat, a foglalkoztatási adatokat, a 08-as bevallásnak a M-lapos adatait. Tehát mivel rengeteg ilyen adatunk van, ezért meg tudjuk nézni azt, hogy konzisztensek-e ezek az adatok, adhatott-e olyan bevallást az adózó be, mint amiért beadott, és ha nem adott be, akkor se utólagos revíziót nem rendelünk el, se támogató eljárást nem rendelünk el, hanem visszamutatjuk ezeket a kockázatot mutató adatokat az adózó felé, hogy értékelje ő maga ezeket, és hogyha egyetért azzal, hogy ez inkonzisztens, akkor maga javítsa ki.
Vágújhelyi Ferenc elmondta, bár ez a jogintézmény idén került a NAV eszköztárába, a tapasztalatok eddig nagyon kedvezőek.
Az első adataink szerint az adózók több mint 90%-a az azonnal beadja a javító, vagy az önrevíziós bevallását, kijavítja az adatokat. Arra számítunk, hogy ez a partneri viszony, ez nagyon-nagyon megjavítja a kapcsolatainkat egyrészt a gazdálkodókkal, növeli a bizalmat, egy ingyenes konzultációs szolgáltatás jelleget fog ölteni, viszont a szabályos gazdálkodásnak a feltételei is jobban biztosítva lesznek a gazdálkodók számára.
Az adóhatóság elnöke elmondta, hogy az eddig is kiemelt figyelemmel kísért kockázatos ágazatok mellett, így például az építőipar, a személy és vagyonvédelem, a zöldség és gyümölcskereskedelem mellett ellenőrzéseik fókuszában lesznek a rendszeresen importáló cégek, a külföldi vagy belföldi webhelyen értékesítők, illetve ezen platformok üzemeltetői.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.